van, szeretett testvéreim, benne járunk már az advent kellős közepében, hiszen a tegnap megünnepeltük, megültük advent második vasárnapját is. Ezt szoktuk mondani mindig advent elején, vagy az advent folyamán, hogy két adventet ül az egyház, az egyiket ünnepli, azt a történelmi adventet, ami arról szólt, hogy az emberiség több ezer éven át várta a megváltónak a születését. Jó testvéreink, mivel most éppen 5780-at írnak a világ teremtése óta, és ha ebből levonjuk az 1700-at, akkor marad még 4000, tehát úgy 4000 évben szoktunk gondolkodni, 4000 éven át, mindenféleképpen sok-sok időn keresztül várta az emberiség a megváltó eljövetelét, és hát az advent 4 hete alatt ezt mint egy megünnepeljük. De ugyanakkor benne élünk egy másik adventbe, saját emberi életünknek adventi zarándokútját járjuk, hiszen várjuk Krisztus második eljövetelét, világvégi visszatérését, amikor a Szentírás tanítása szerint el fog jönni ítélni élőket és holttakat. Ebben a tekintetben a szeplőtelen fogantatás ünnepe sajátosan adventi ünnep. Nem csak azért, mert a megünneplése az adventi szent időszakra esik, hanem azért, mert az úgymond megünnepelt a történelmi adventnek egy pillanatára, egy momentumára fókuszál, arra próbálja fölhívni a figyelmünket. Hogy megértsük ezt a pillanatot, pár mondat erejéig szólnunk kell az őstörténetről. A teremtés leírásának minden egyes momentuma, mozzanata így végződik, hogy látta Isten, hogy jó, amit tett. Ez az ember teremtésekor is ott van a Szentírásban. Tehát Isten ősszüleinket jónak, tisztának, szentnek teremtette, olyannak, ami méltóként kerül ki Isten kezéből, telennek. Ám az ember visszaért a szabad akarat adta lehetőséggel, és amint tudjuk azt a teremtés könyvének színes leírásából, elkövette az engedetlenségnek a bűnét, amit mi nevezünk áteredő bűnnek, eredeti bűnnek, benevezünk ős bűnnek is. És mindannyian ezzel a batyúval, ezzel a bűnnel érkezünk a világba. Tenyünk magunkkal hozzuk a bűnrehajló természetet, az elrontott természetnek a súlyát, a visszahúzó erejét. De Isten már akkor ott, az első bűn elkövetése után megígérte a megváltást és a megváltót. Megígérte, hogy el fog jönni valaki, a messiás, amikor aki majd helyrehozza azt, amit elrontottak az ős szülők. És érdekes módon a Biblia a teremtés könyvének a 12. fejezetével már bele is kezd annak az elmesélésébe, hogy miként kezdte Isten most már térben és időben megvalósítani azt az őshomályba vesző ígéretet, a megváltó és a megváltásnak a tényét. És ez kezdődik azzal, hogy meghívja Ábrahámot. Legelőször tehát népet választ. Azután a népen belül kijelöli azt a törzset, amely törzsből majd származni fog a megváltó, és ez nem más, mint Júda törzse. Aztán a proféták később megjövendőlik azt is, hogy melyik család lesz az, amelyben meg fog születni a megváltó az idők teljességében, és ez nem más, mint Dávid családja. Azután pedig ez az egyre szűkülő kör a szűzanya személyénél áll meg, akit Isten arra méltatott, hogy ő legyen, akinek a méhének a szent laboratóriumában 9 hónapon át az emberlélek isteni ige, a nagy ígéret a földre lépett. És olyan szépen fogalmazzák a teológusok, hogy azért kellett a szűzanyát eleve megóvnia attól a batyutól, attól az átelepő bűntől, amivel mi a világba jövünk, hogy legyen egy talpalatnyi tiszta hely a földön, és ez nem más, mint Máriának a szíve, lelke, egész lénye, ahová Jézus Krisztus a megváltó beteheti a lábát. A Szentatyám gyönyörű dolgokat mondanak, hogy létra, lépcső, kapu, ajtó, amin át belép a mi világunkba a megváltó. Ezért is mondja, kegyelemmel teljesnek, hallottuk az evangéliumban, az evangélista Máriát, mert a kegyelem és a bűn nem férnek meg egymás mellett. Ha valakit eltölt a kegyelem, ha valaki a kegyelem teljességét birtokolja, akkor annak a lényében a bűnnek szemernyi magja sem lehet. És hogy Mária valóban kegyelemmel teljes volt, a kérdései is ezt igazolják. Mert teljes emberi alázattal, de Isten mindent megtevő, vagy megtehető képességét elismerő alázattal teszi fel a maga kérdéseit. És amikor megkapja ezekre a választ, akkor igent mond, bár nem egészen érti Isten akaratát. Mária ugyanakkor ember, a bűnt leszámítva pontosan olyan ember, mint mi, de ugyanakkor példaképünk is, hiszen rábízza magát Istenre. Az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavai szerint. A szűzanya nem csak közben járunk, hanem példaképünk is. És ma december 8-án föltesszük azt a kérdést is, hogy mit tanuljunk meg a szűzanyától. Mert Isten az ő igényétől tette függévé tervének véghez vitelét. És ő nem akadályozta meg Istent a terv kivitelezésében. Teljes alázattal mondott igent, Istenre hagyatkozva mondta ki a maga válaszát. Éppen ezért legelőször azt kellene ma megtanulnunk, hogy elfogadjuk Istennek az akaratát, Istennek a tervét, még akkor is, ha nem értjük. Van Mécs Lászlónak egy csodaszép verse, az a címe a Kirándulás elmaradt. Arról szól a költemény, hogy 110 gyermek egész éjszaka nem alszik, tele van izgalommal, mert másnap kirándulni mennek. Már úgy álmaikban, meg fantáziaikban előre vetítik a másnapot, hogy az milyen szép lesz, hogy hogy fognak fára mászni, hogy fognak kergetőzni, hogy fognak majd úszni, rubiszkolni a vízben. És aztán reggel, amikor megébrednek, hát csurog az eső. Az eső elverte a kirándulást, és szépen írja Mécs László, hogy a 110 gyermek együtt sírt az éggel. ahogy sírt az idő, esett az eső, úgy sírtak a gyerekek is. Aztán egyszer csak ezt a költeményt papi lélek átváltoztatja arra, hogy onnan viszi tovább, hogy hányszor vagyunk így mi emberek, hogy tervezünk, álmodunk, beprogramálunk dolgokat magunknak, és aztán másképpen lesz az eső, a történelmi zivatarok elverik, szétverik az álmainkat. De olyan szépen, ha tér vissza a végén a költeményben, és ezért hoztam szóba, hogy amíg a gyermekek sírtak és síratták az elmaradt kirándulást, addig az esőtől, mint egy felszusszantak a földek, a mezők, a rétek, a fák, nekik szükségük volt arra az esőre. Gyerekeknek nem volt szükségük rá. És azt mondja Mécs László, hogy próbáljuk Istennek a döntéseit, Istennek a terveit így nézni, hogy lehet, ha valami nekem nem jó, de az másnak nagyon jó, vagy nagyon fontos. És ha ilyen lélekkel közelítjük meg a dolgokat, akkor mindig el tudjuk fogadni Isten akaratát. Helyet tudunk hajtani Isten akarata előtt. És a másik gondolat, éppen utolsó gondolat is, a Szűzanya önmagát szolgálónak nevezi, próbáljunk mi is ilyen szolgálatkész, Istennel együttműködni akaró lelkületre szert tenni. A szolga ugyanis az a valaki, aki nem a maga ura és gazdája, de én hívő emberként, ha Isten szolgája vagyok, akkor azt tudom azt, hogy Isten mindenképpen a legjobbat akarja, Isten a javamat akarja. Akkor most szóba hozok még egy költeményt, de azt már szó szerint fogod idézni. Ezt az Isten akaratába való beletörődést, és annak egészen pozitív szemléletét fogalmazta meg Tóth Árpád az Isten oltókése című gyönyörű költeményében. Ezzel fejezem be mondani valómat. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse fert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobád dühöti aját, s hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltók, és ebben nem téged szolgál, mert míg szívembe medsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült orcát fényű arcom.